No kérem szépen, egy kicsit mesterséges intelligenciázunk, de hogy, és itt van a stúdióban az az ember, akivel erről fogunk beszélgetni, Gonda Gábor, a Magyar Telekom vezérigazgató helyettese. Szerbusz, jó reggelt! Egy kicsit közelebb teszem a mikrofon, ne lepődjünk meg ezen. No, hát hogyha mesterséges intelligencia, akkor azért a Sam Altman sztorit, az OpenAI-nak, a atya úristenének a kirúgását, azt nem tudjuk megkerülni. Uh-huh. Mert úgy tűnik, hogy hát a világ csúcs technológiájának csúcs cége nem tudja időnként, hogy mit csinál. Beszéltünk már erről, ugye elküldték 4 egész napra. Aha. Az embert. Az azért, hát de hogy mondjam, egy tech cégnél...
Elküldték, még nem tudták, hogy 4 egész napra küldik el, tehát akkor örökre próbálták elküldeni, és ebből 4 nap lett. Nagyon furcsa történet. Miért küldték el, miért vették vissza? Kiderült egyébként azóta?
Szerintem azért izgalmas, mert ugye maga az AI az azért tele van ilyen konteókkal, hogy a világ vége közeledik, stb. És ugye ebbe még belejön egy ilyen, az ember tényleg kapkodja a fejét, hogy most akkor ezek mi a francot csinálnak. Nagyon izgalmas, ugye nyilván a végső igazságot az a pár ember tudhatja, akik ott voltak, én nem voltam, de néhány szenáriót hallottam, és ezeket szerintem érdemes azért górcső alá venni. Az egyik az a klasszikus konteó sorba illik, valami olyat fedeztek föl, ami tényleg, nem tudom, az univerzum végét jelenti, és megrettentek, és azt mondták, hogy hát Altman, ezt nem csinálhatod, és akkor elküldték. Nyilván ez a, mit tudom én, az emberiség érdekében megtett komoly áldozatvállalása többi bordtagtól. Majd a 3 szenáriót mondok, amit én hallottam, és akkor a hallgatókra bízzuk, hogy melyiket érzik igazából hitelesnek, vagy a valósághoz közelibbnek. Ez volt az első, a második, ott egy ilyen félszakmai vita alakult ki állítólag, ahol a board egyes tagjai nem értettek egyet azzal, hogy milyen irányba viszik tovább a ChatGPT-nek a fejlesztéseit, mennyire fogják ezt komercializálni, és hogyan fogják igazából megőrizni azt a kvázi non-profit státuszukat, amivel eredetileg elindultak. És akkor van egy harmadik, ami nem olyan elegáns, ami arról szól...
Akkor ez az igaz.
Ami igazából úgy hangzik, hogy Altman körbe szaladt ott a Kaliforniában, és megpróbált forrásokat vagy befektetőket gyűjteni ahhoz, hogy fejlesztenek egy olyan saját chipet, amivel egyébként mondjuk egy ChatGPT környezetet, vagy egy robosztus AI környezetet nagyon szépen meg lehet hajtani. Erről elfelejtett szólni a többi bordtagnak, hogy ő egy ilyet készül elindítani, és ehhez már pénzt is gyűjt. Állítólag a többi bordtag ezt rossz néven vette, és azt mondták, hogy te megbízhatatlan kolléga, mondjuk így, valószínűleg nem ezt mondták. Légy szíves, akkor menj innen. Nyilván az egyetlen dolog, amivel nem számoltak, hogy valószínűleg Altman azért nem egyedül találta ezt ki, és ott a csapatban egészen sokan összezártak, és azt mondták, hogy már pedig ezt mi így szeretnénk.
Hát ugye nem a boardban, de ugye a dolgozók, ilyet azért ritkán látni, hogy a munkavállalóknak a nem is tudom hány százaléka, de nagy része,
80-90 százalék. 750-ből most így kerekítve mondom a számokat, de nagyságrendileg ez.
Te azt mondták, hogy igen, ők fölállnak, és akkor az egész sztorinak vége, és akkor végül is ez a része azért már akkor elég egyértelmű, hogy a board kénytelen volt meghátrálni, mert a cég véget jelentette volna, hogyha valóban föláll az egész, ugye a csapat, vagy a csapatnak a nagy része ezek szerint. Nagyon érdekes, hogy a döntő többsége a csapattagoknak a vezért támogatta, miközben a board meg eltávolította volna, úgyhogy
hát nézni. Szerintem az egyik legizgalmasabb eleme ennek az egész történetnek az, hogy az erőforrásoknak a gyártása az szépen csendben kezd visszatelepülni az Egyesült Államokba. Ugye ezt több helyen lehetett hallani, olvasni, hogy az elmúlt években, különösen amikor a szállítási láncok egy kicsit dögledeztek ott a Covid idején, és rájöttek arra, hogy gyakorlatilag szinte minden a kínai gyártáson múlik, és ugye a kínaiak sokkal szigorúbban kezelték a Covidot, és a gyárak sokkal tovább voltak zárva, akkor azért az egész nyugati világ megérezte azt, hogy milyen függőségben vannak ebben a témában, és én azt gondolom, hogy a befektetői körben körbeszaladni és azt mondani, hogy nézzétek, van egy hiteles történetünk arra, hogy az AI milyen irányba vihető tovább. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ennek a történetnek része volt az is, hogy ez nagyon szépen kommercializálható, ebből tényleg valóban lehet nagyon sok pénzt csinálni, érdemes lenne a saját erőgépeinket mögé állítani, mi lenne, hogyha összedobnánk ezt együtt és megcsinálnánk magunknak. Uh-huh. Most ugye a régi Hoffi idézetet hozhatnám ide, de lehet, hogy nem biztos, hogy elegáns. Ugye akik ebből kimaradtak, azok úgy érezték, hogy ez rossz, és ezért azt mondták, hogy ezt az Altmant el kell távolítani. Hogy miért vették vissza, azt megint valószínűleg azért Baladai Homály
fogja felni. Rájöttek, hogy nem rossz. Vagy hogy ők sem fognak kimaradni.
Igen.
Igen.
Hát négy nap alatt azért sok mindenre rájön az ember. Viszont ez az egész sztoriból az ütötte meg a fülemet, ez a chip dolog. Uh-huh. Nagyon sokat beszélünk, hogy mire jó az AI, veszélyes, nem veszélyes, hova fejlődhet, komercializálható, stb. De hogy ennek milyen hardware igénye, vagy mi kell ahhoz, hogy ez így fejlődjék?
Brutális. Ugye mindenféle számítások vannak, hogyha így az ember utána olvasgat, akkor most éppen azt mondják, hogy egy kérdés, amit belősz a ChatGPT-nek, az mondjuk ilyen 0,01 kWh-órát szippant le a gridről. Amikor először lefordult a ChatGPT 4, akkor azt mondják, hogy olyan 50-60 megawattot használt mondjuk csúcson a környezet, ami mit tudom én, azért az egy közepes méretű tisztességes városnak az éves fogyasztása. Rettentő sokat fogyaszt.
Tehát ez energiában is, meg gondolom hardwareben is. Tehát hardwareben kell hozzá is, chip is, meg minden egyéb. Tehát számítási kapacitás, tároló kapacitás, stb.
Alapvetően a számítási kapacitás az, ami a nagyon kritikus. Ugye egészen egyedi eszközöket használnak hozzá, olyan csipeket, amelyek kifejezetten arra vannak tervezve, hogy sok párhuzamos műveletet tudjanak egyszerre elvégezni. Ez nem olyan könnyű, és nagyon kevesen gyártják. Ez az egyik problémakör, a másik pedig az, hogy ebből rengetegre van szükség. De igazából az az izgalmas ebben az egész történetben, és ezen nyilván nagyon sok technológiai cég nagyon sokat gondolkodik, hol van a belépési küszöbe annak, hogy valaki beszálljon ebbe az AI beszélgetésbe, borzasztóan magasan.
Az viszont nem annyira jó hír.
Hát olyan kicsi piacoknak, mint mi, mint Magyarország, én azt gondolom, hogy nagyon kapaszkodni kell a piaci szereplőknek ahhoz, hogy relevánsan bent maradjanak ebben.
Hát miért nem csinálunk akkor nemzeti AI-t? Hát, összefogva mindenki. Nagy egymásra borulás. Magyar nemzeti AI, tessék. Kiadtuk a jelszót, és lett magyar nemzeti AI. Ha már idéztél Hoffit, én meg hadd idézzem a tanút, ugye?
Figyeljetek, én azt látom, hogy akik ma ebben a kérdésben releváns szereplők a piacon, azok azért igyekeznek és próbálják megtenni a magukét is egyébként. Uh-huh. Nagyon-nagyon forrásigényes, beruházásigényes, és ahogy mondtam, borzasztó magasan van a belépési küszöbe a történetnek. Valahogy egy beszélgetésben szóba jött az, hogy a sportban mennyire van jelen az AI, és mindenféléket lehet erről ma már mondani. Arról is kiderült, hogy óriási és brutális biznisz egyébként, 20 milliárd dollárra becsülik a következő 5 évben a piacát, csak az olyan típusú eszközöknek vagy szoftvereknek, amik ezt a területet vizsgálják. De ami egy izgalmas és érdekes kérdés, hogy mennyire messziről indulunk, kiderült, hogy jó néhány amerikai cég már az 50-es, 60-as években lyukkártya alapon gyűjtötte a sportesemények adatait, játékosok statisztikáit, stb. És ugye amiről kevesebbet beszélünk, hogy két problémája van ennek az egész AI dolognak, ami miatt borzasztó nehéz belépni, és ami miatt valószínűleg koncentrálódik mindenhol ez a piac, és a korábban belépő és eszközökkel rendelkező szereplők tudnak igazán relevánsan megjelenni benne. Az egyik az erőgépek, amelyek ahhoz kellenek, hogy ez az egész működjön, a másik oldalról pedig az adatszettek.
Na ezt is akartam kérdezni, hogy erről sem nagyon-nagyon sokat beszélünk. Tehát már a kész technológiáról beszélünk, és a mögöttes folyamatokról nem. Ugye beszéltünk, hogy brutális energiaigénye van, számítási kapacitás, vas, minden kell hozzá. De még lehet, hogy talán ez a könnyebben megoldható része. Pontosan. Mert oké, ez drága, de vasat mindenki tud venni, erőművet mindenki tud építeni, akár csád, akár
nigér. Nem kell már megvenniük, mert van, aki ezt egyébként szolgáltatásként adja, például mi is.
Na de ugye az a kritikus, hogy milyen adatbázisból okosodik ez a technológia. Na az hogy néz ki? Azt hogy szokták összegerebjezni? Bárki rászabadíthat egy ilyen fejlesztést az internetre, mert az közös és ingyen van?
Nem, ugye az a munka az már kész van, ugye a ChatGPT az gyakorlatilag arról szól, hogy beszkreppelték a teljes internetet, és ugye ő abból dolgozik. Ennél cizelláltabb és nehezebb a kérdés, ugye ma a legtöbb kihívásunk abban van, hogy mindenkit beőrítettek ezzel az AI dologgal, gyakorlatilag mindenki AI-t akar, de az, hogy ez pontosan mit is jelent az ő bizniszében, azt azért hosszabban meg kell vizsgálni. És általában a beszélgetés ott szokott megakadni, hogy egyébként van-e ahhoz adatod, hogy meghajtsunk egy bármilyen algoritmust, amiből majd te következtetéseket vonhatsz le, vagy javaslatokat tehet neked. Itt szokott általában megállni a legtöbb nagy lelkesedéssel induló projekt. Ugye ebben is ma már azért azt gondolom, hogy van néhány szereplő a piacon, aki ezzel elkezdett komolyabban foglalkozni, aki azt mondja, hogy várjál, az első lépés az az, hogy készítünk neked egy olyan adatmodellt és egy olyan adatszettet, amivel el tudsz kezdeni bármit is csinálni. A könnyebb része az, hogy mondjuk infrastruktúrát igényeljen hozzá valaki, mert szolgáltatásként ezt meg tudja vásárolni. Az adatszettek összeállítása az viszonylag komoly kompetenciát igényel, és azt gondolom, hogy egyébként borzasztóan alá van becsülve a problémának a jelentősége.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy így bepillantást nyerhettünk a kulisszák mögé, az OpenAI kulisszái mögé, meg hogy ez az egész rendszer hogy működik. Köszönjük, hogy itt jártál. Köszi. És elmondtad mindezeket.
Sziasztok.
Gonda Gáborral beszélgettünk az elmúlt percekben, a Magyar Telekom vezérigazgató helyettese ő.